sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon kezdődik az ország egyik legismertebb katolikus ifjúsági rendezvénye, az Eger-Szalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A július 16-a és 19-e között zajló program mottója idén: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A négy napos találkozó előadásokkal, kis csoportos beszélgetésekkel, koncertekkel, szentségimádásokkal és közös imádságokkal várja a fiatalokat. A mai napon Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét 17 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Televízió. A pénteki napon 18 órától Pem Gilbert Antal atya celebrálja a szentmisét, szombaton 20 órától pedig az ezüstmisés Varga József atya. Vasárnap a 11 óra 30 perctől kezdődő szentmise zárja a programot, melyet Marosi Balázs atya, Szerencsi Ifjúsági Régió felelős mutat be. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban megrendezett négy napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlaton Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az Úr üzeneteit. A szentmiségben, a közös imádságokban, a szűzanya lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben erősödhettek meg a hitoktatók a reményben, és kaphattak erőt személyes tanúságtételükhöz. Újabb kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett határoznak az idei költségvetés és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozásáról is. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását is. Három ponton módosítaná a 2026-os költségvetést a kormány, derül ki az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatból. Az uniós helyreállítási hitelből emelnék meg a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét, átütemeznék a versenyképes járások programhoz kapcsolódó önkormányzati befizetéseket, és jelentősen csökkentenék több állami pénzügyi intézmény garancia keretét. Lemondott parlamenti mandátumáról és a kínai BYD-nél folytatja pályafutását Szijjártó Péter. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőként dolgozik tovább. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök a nyár csúcs igazolásának nevezte a lépést. Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök viszont úgy reagált, hogy a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lopizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Több mint 113 ezer látogató váltott jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum július 12-én lezárult Attila kiállítására, kevesebb mint 6 hónap alatt, közölte az intézmény. A közleményben emlékeztettek, hogy másfél évnyi tervezés és szervezés, majd hónapokon át tartó előkészület és kivitelezés után januárban nyílt meg a múzeum Attila kiállítása, amely 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát mutatta be. Az, hogy több mint 113 ezer látogató volt kíváncsi az Attila kiállításra, a legnagyobb elismerés a Nemzeti Múzeum szakemberei számára, és igazolja, hogy nagy szükség van színvonalas kiállításokra, idézték a közleményben Zsigmond Gábor főigazgatót. A tájékoztatóban kitértek arra, hogy július végén az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmával nyílik újabb időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, Amerikai Álom címen. Végül az időjárásról. Eleinte nagy területen lesz erősen felhős, borult az ég, a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, majd kisüt a nap. Kora délutánig a Dunántúlon zápor is várható, majd a csapadékzóna megszűnik. A szél csak a zivatarok környezetében lehet viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 29 és 34 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, július 16-án, csütörtökön. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Nátrán István és Somogyi Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszöntlek minden ígéretedért, köszöntlek minden csalódásért, melyet nekem hozol. Köszöntöm a munkát és az erőfeszítést, melyet ki kell fejtenem. Köszöntlek minden pihenésért, melyet nekem juttatsz. Szép nap, nekünk ajándékozott nap a Teremtő által. Hozd meg nekünk önmagunk megvalósulásának jó téteményét. Nyisd ki szemünket minden lehetőség előtt. Hozd tudtunkra a valóságot, és mutasd meg a módját, hogyan nézzünk annak szemébe. Daloljon szívünk, Urunk, e szép mai napon minden élővel együtt, és szeretteinkkel, kik már nincsenek velünk. Amen. Napindító pozitív gondolatunk az örömről szól, ezúttal Dante Alighieritől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A nevetés a lélek ragyogó fényének kivillanása. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolatok, kedves hallgatóink. Ma a Walterek ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe van. Műsorunk folytatásában most egy hangképes műsorajánló segítségével ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe a Szent István Rádió csütörtök délelőtti és kora délutáni műsor kínálatát. Nos, hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelyben a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének két tagjával beszélgetünk. Majd a folytatásban a Démétér Alapítvány tevékenységét mutatjuk be. 9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. A mai műsor vendége Galamb Alex, a Sütni Jó Alapítvány alapítója, megálmodója lesz, aki szerint a csellengés helyett sokkal hasznosabb a cigány gyerekeknek, ha megtanulnak sütni. Következzen most rövid bejátszásunk Molnár András műsorához, melyben a cigányság helyzetéről hallanak.
Nekem egy kicsit azért is vagyok csalódott, hogy az én generációmnak az lenne a küldetése, a cigányságról beszélve, hogy változtassuk már meg a világot olyan szempontból, hogy amit a apáink, anyáink netán tisztelt a kivétel, hogy elrontottak önhibájunk kívül vagy saját magukból, akkor azt változtassuk meg, álljunk el szépen dolgozni, tanuljunk, a gyerekeinket tisztességgel neveljünk, és nagyon fontos, annyi gyereket kell vállalni, amelyet el is tudunk tartani. Szép a nagy család, vallás szerint is, hát de azt fel is kell tudni nevelni.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban, Tokaji frekvenciánkon, Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk következik, melyben Kránic Mihály teológus professzor beszél Ervin Gábor atya életszentségéről. Következzen most egy rövid részlet a műsorból.
Nem tudtam én sem Ervin Gáborról, de amikor engem pappá szenteltek 1989-ben, akkor a szentelésemre meghívtam általános iskolai tanárnőimet és az osztályfőnökömet is. Makádi Margit ekkor a kezemben nyomott egy könyvet, és megkérdezte, hogy hallottam-e Ervin Gábor nevét. Hát nem, mondtam. És ő erre azt válaszolta, hogy ez a könyv neki pedagógiai életének a vezérfonala volt.
9 óra és 10 óra között Török Szent Miklósi és Kisújszállási frekvenciáinkon Napról napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban dr. Zétényi Zsolt előadását hallják a Szent Korona, a történeti alkotmány és az alaptörvény kapcsolatáról. Az előadás első részét sugározzuk. Majd az óra második felében egy korábbi adásunk ismétlésével jelentkezünk, amelyben a család és a karrier egyensúlyáról beszélget riportaranyaival Berecz Renáta. Vendégeink a témában Csűrösné Kristan Adrián HR tanácsadó, valamint Kardos Szabó Zsófia munka és szervezet pszichológus lesznek. Rövid ajánlónkban most Kardos Szabó Zsófia beszél arról, hogyan segítik vissza a munkavilágába a hozzájuk forduló édesanyákat.
Körülbelül most már egy ilyen bő egy éve aktívan is működünk, és számos programot szervezünk az édesanyák számára, kezdve onnan, hogy önéletrajzírás, vagy egyáltalán, hogyha megfogalmazódik, hogy hogyan tovább, mi lesz, hova szeretne visszamenni, vissza tud-e menni a régi helyére, vagy sem. Erről is tudunk beszélni, támogatást, segítséget nyújtani, illetve megírni az önéletrajzot, felkészülni állásinterjúkra.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben dr. Nánai Mihállyal, az NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával Sallai Éva beszélget. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
Ez még ugye a struktúra névadásában közoktatás, köznevelés is megjelenik. Mikor éppen mit teszünk a fókuszba? Az oktatás az valamilyen módon szellemi, tartalmi jellegűbb fogalom, a nevelés az pedig kevésbé tartalmi, hanem inkább az emberi dolgokat domborítja ki.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a Szentlélekről elmélkedik. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
Én ezt a fohász gyakran használom, a szűzanyán keresztül, szűzanya által fordulok a Szentlélekhez, és megtapasztalom, hogy mindig segítségemre jön, bármilyen nehéz helyzetben, örömben, bánatban, feladatokban, szolgálatokban a Szentlélek jön és segít, és megerősít, és megvigasztal, és erőt ad, és szeretetet ad, ami nálam időnként elfogy.
11 órakor híreket mondunk, majd a Mustármag című műsorunk keddi adását ismételjük meg, amelyben John Baptist Basobora ugandai atya füzérradványi lelki gyakorlatáról számolunk be. Ajánlunkban most Bíró Piroska, a lelki gyakorlat egyik résztvevője beszél.
Erőt kaptam Basobora atya által is, hogy ezen az úton igen tovább kell haladnom, és szolgálnom kell a jó Istent, és valamilyen úton, akár egy könyv ajándékozásával, hát ha akár többeket a jó Istenhez tudok vezetni.
11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Rónai György Kiüzetés a paradicsomból című költeményét mondja el Blaskó Balázs színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően urangyalaimádságot imádkozunk, munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önökkel együtt, kedves hallgatóink, a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 30 perctől műsorváltozásra hívom fel figyelmüket, hiszen ekkor kapcsoljuk majd az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat helyszínét, ahonnan élőben a lelkigyakorlat és találkozó első napjáról jelentkezünk. 13 órakor híreket mondunk, majd ezt követően Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva összeállításában. És ezt követően, azaz 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd újabb műsorismertetéssel. Nos, ezekkel a programokkal várjuk tehát önöket a csütörtök délelőtti és kora délutáni órákban. Ha tehetik, maradjanak velünk, műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban először a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének két tagjával beszélgetünk, majd a folytatásban a Demeter Alapítvány tevékenységét ismerhetik meg. Tartsanak velünk! Közösségi platform mindazok számára, akik az életet a fogantatástól a természetes halálig megkérdőjelezhetetlen értéknek tartják. Olvasható a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége weblapján. Az életvédelmiért végzett második negyedéves beszámolóját tartotta meg a szövetség június elején Budapesten, a Szent Kinga közösségi otthonban. Több szervezet képviselője is tartott előadást tevékenységéről. Közülük kérdezte Császi Erzsébet, Csávás Imrét, a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány elnökét, dr. Oszti Zoltán, Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége alapító tagját, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosát, és dr. Győri Józsefné, dr. Drenyovszki Irént, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tiszteletbeli elnökét.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének plenáris ülésén voltunk a Szent Kinga közösségi otthonban, az 5. kerületben. Bemutatkoztak életvédők, elmondták a saját programjaikat. Most Csávás Imre ül velünk szembe, a beszélgetőtársunk, a Magyar Keresztény Missziónak a képviselője. Ők emléktáblákat helyeznek ki a kórházakban a meg nem született babák tiszteletére. Mióta végzik ezt a munkájukat?
Köszöntöm a hallgatókat. Nekem az a egész visszavezethető 2008-ra, amikor úgy ilyen teológián tanultam, és akkor az Úr főhozta ezt számomra, hogy kéne egy levelet írnom az egyházvezetőknek, hogy az abortusz sajnos nagyon sok rosszat hozza az országra. És a Biblia is írja, Jeremiás próféta könyve, hogy abban az időben nagyon sokan feláldozták a gyerekeket, más pusztulás jön. És ez indított el, hogy valamit kiáltványt írjak így az egyházvezetőknek, arról is, hogy milyen sok rossz várható emiatt, ha nem teszünk kezügyben. És akkor így csatlakoztam, mert megkeresett engemet, amikor így elküldtem sokfelé a levelet, a Téglás Imre, az Alfa Szövetség elnöke, és vele sokáig munkálkodtunk, és helyeztünk ki többfele az országba a kórházaknál ilyen életfát. És ekkor fogalmazott meg bennem, hogy kellene egy olyan táblát is kihelyezni, ahol tudják, hogy azok a magmozatok, akik nem születtek meg, akik egy emlékhely lehessen ott, és a kórház is adja áldását erre. És így indult el az egész, hogy 2016-ban megkerestem így vezető embereket a kormányba, az egyházvezetőket, hogy támogassák ezt az egész lehetőséget, hogy akkor a kórházhoz már úgy nyújtjuk be a főigazgatóságról, hogy már vannak támogatók, akik ezt szeretnék. És így indult el anyagi támogatás a Emberi Erőforrás Minisztériumától, és több táblát tudtunk így kihelyezni így állami támogatásból.
Például hová helyeztek ki, mely kórházakba?
Hát elsőként a Honvéd kórházba sikerült kihelyeznünk, utána pedig a Sargótarján kórházba, Cegléden is helyeztünk el, Komáromba, és Egerben is például helyeztünk így a kórházba, ahol nagyon örömmel fogadta a főigazgató úr is. Mellette Szegeden is, Pécsen is, akkor Balassagyarmaton volt, Mosonmagyaróváron is helyeztünk ki, Pesten, Uzsoki kórház, most a legutóbb a Dél-Pesti Jan Ferenc kórházba, de Békés Csaba, Gyula, akkor Nyíregyháza, Kazincbarcika, és így vannak még így megkereséseink, hogy várjuk a visszajelzést, és most a Bajcsi kórháznál is így igen mondtak rá, egyeztetések vannak.
Mi van ráírva ezekre a táblákra?
Az emberi élet tiszteletére, meg nem születtek emlékére. És még egy bibliai idézet, a Bibliában le van írva egy olyan gondolat, ami azt fejezik a zsoltárokban, hogy közel van az Úr a megtöltek szívéhez.
Mi a tapasztalatuk, hogy mennyire figyelik meg ezt a táblát az emberek?
Hát azt tudtuk észre az, hogy amikor lerakunk ilyen táblákat, azért szoktuk oda virágot is tenni. Ezzel kapcsolatban mindig egy kis gyertyát látunk ott kihelyezve, az a, inkább nem teljesen, az a teljesen gyertya, ez a elektromos és mécses, és akkor egy olyat helyeznek le. Sokan azért megnézik. Olyan helyeket tettük mindig ki a kórháznak az aulájában, ahol az emberek talán nem tudnak úgy elmenni, hogy ne lássák ezt. Nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy most ez zavarná az embereket ezzel kapcsolatban, és igazán mi úgy terveztük ezt az egészet, hogy nem kimondottan az abortusz, hanem igazán azban szeretni megemlékezni, akik elveszítették a családjuk, a gyermeküket. Az, hogy most szándékosan vagy nem szándékosan szerették volna, és így elment, de mi szeretnénk így mindnyájunk egy emlékhely lehessen. És azok a családok, akik akár megbánták a abortusz követően, le tudjanak tenni egy szál virágot, akár mécses tudjanak ott nyújtani.
Az előadásában elmondta azt is, hogy beszélgetnek azokkal az anyákkal, akár még az utolsó pillanatban is, akik az abortuszt választják, illetve azokkal is, akik elveszítették a magzatukat. Hogyan fordulnak a nők felé? Mit mondanak nekik?
Megkeressük így a jogvédelmi biztos asszonyt, és ő támogat ezt a kezdeményezésünket, és akkor mi odaért egy ilyen törvényt, hogy az a valaki nem akar beszélni ez a témára, akkor nem kell előtetni, és mi ezt persze beszoktó tart mindenképpen. Hát van egy ilyen szóranyagunk, én azt szoktam mondani, hogy adják meg ezt tovább, hogy eljusson olyan információk, mert akik abortuszon átestek, nagyon sokan kerülnek pszichiátriára. Volt, aki öngyilkos volt. Én is beszéltem egy anyukával, aki mondta, hogy a barátnő, mert le akartam beszélni az abortuszról, annyi lenne a kisgyerekem, mint ez a másfél éves kislányom nekem, és mégis abortusz végezett, és a anyukája mondta, hogy beszél már lányával, nagy baj, teljesen bezárkózik, nagyon depressziós, és azt tudtam az egész benne, hogy mondta, már nem tudott vele, és öngyilkos lett. És vannak, amikor tényleg a szülők mondják ezt, hogy apuka, aki egyedül nevelte a kislányát, és akkor az történt, hogy megnyugtatták a kórházba, hogy minden rendben lesz, hamar túlesik rajta, és a kislány egy depressziósabb lett, és akkor ott találta meg a fürdőszobába. Ez mennyire megrendítette, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy ki tudja ebből jönni, el tudja engedni, hogy olyan becsapták. És azért szerettük volna, hogy a kórházba ki legyen téve egy plakát, amikkel rajtam az, hogyha valaki ilyen nehéz helyzetben van, gyógyulást szeretne, vagy gondolatai vannak, hogy felvilágosítást szeretne, akkor itt van ez a telefonszám, itt van ez a e-mail, meg tudja keresni itt az embert. Amúgy pozitívan beszélnek, amikor beszélgetünk így, sokakkal lehet beszélgetni. Vannak ilyen tagadás, akinek volt már ilyen abortusz, annak volt ilyen tagadás, hogy amikor első pár perc beszélgettem, és mondja, hogy őt nem viselt meg az abortusz, de amikor elkezdtünk tovább beszélgetni, akkor bizony eljárult, hogy majd öngyilkos le. És azért, amikor beszélgetésünk van, azért van olyan, hogy azt mondják, hogy tartsuk meg a babát, például a párja mondta, vagy a barátnője, ugye el tudjuk így gondolkodtatni, és találkozunk olyan, és például a párunkkor bement, akkor mondta, hogy pont a hölgy pakolt összefelé, és mondta, hogy döntöttem, megtartom a babát. Pont így jöttünk össze.
És hogy lehet önöket elérni? Milyen e-mail címen, vagy milyen a weblapjuknak mi a címen?
Nekünk a Facebookon vagyunk fönt, hu.missio, és van persze telefonszám, meg szóranyagunk is ezzel kapcsolatban. Ezt tudtuk föltenni, és még a szóranyagunkon rajtam még egy másik alapítvány, a Kiáltás az életért alapítvány, mert szorosan tudtunk együttműködni. És Ők is, amikor emléktáblavatás volt, akkor mindig a Belzsúra elnök azt mondja, hogy ő beszélt erről az ő munkájukról is. Szeretnénk minél több alapítványi együtt tudjuk ezt megtenni, és ki legyen kis helyezve egy kis szóanyag, hogy tudják azt hozzájutni az emberek ilyen információkhoz, és nagyon sok gyógyulás. Ő még annyit mondott annak idején a Belzsúra elnök azt mondja, hogy hát az történt, hogy fölkereste az irodát valaki, és mondta, hogy egy héttel később ott sírta, hogy ha ott ültem a kórházban, és ha valakor jött volna, és azt mondta volna, hogy van más megoldás, akkor fölkeltem, és eljöttem. Nekünk a célunk igazán az, hogy az egyházakat szeretném megszólítani, ott a híveket. Hogy a közeli kórházban legyenek olyan emberek, akik bemennek, akár leraknak egy szóanyagot, vagy imádkoznak. Mondta, az úr tudja indítani az embert, hogy mit tegyen, hogy ott legyünk, amikor tényleg valaki nehéz helyzetben van. Beszéljünk, mert tényleg azok a kisbabákért szeretném, hogy nagy kincs lenne a társam számára. Sokszor hallunk olyan dolgokat. Én sokszor említem Ronaldót is, hogy édesanyjába akarta vinni abortuszra, és akkor az orvos rábeszélt, hogy akkor mégis vállalja, és egy nagy kincs lett a társam számára. Sokakat segít a családom, úgyhogy vannak olyan emberek, akik tényleg nem születtek meg, és nagy kincs lehetett volna a társam számára. Eger városában ki van helyezve a kórházban egy emléktábla, és amikor említem a tavattól, nagyon sok katolikus részére, református evangélikus részére ott volt megemlékezésen, és szerettük volna, hogy gyermeknapkor továbbiakban is folyjon ez a megemlékezés. És úgy tűnik, hogy nem igazán sikerült még elérni. Nem tudom, mi a probléma, mit lehetne tenni, de én szeretném, hogy tényleg akár egy ilyen városi vagy járási megemlékezés lesz, hogy gyermeknapkor megemlékezünk tényleg, hogy hálát adunk a megszülettekért, és megemlékezünk a meg nem születtekért. És ezzel azt lehet mondani, hogy ez egy város vesztesége is ez. És azért gondoltam, hogy jó lenne ott a táblán ott lenni, és ott közösen megemlékezni ez. Úgyhogy hát az Úr adja meg, hogy tényleg ott Egerben is, hogy más helyen kapunk visszajelzéseket, ott megemlékezések tartanak, kórház vezetése is ott van. Hát sikerült Egerben is, kívánom ezt, és találását.
Dr. Osztél Zoltán a beszélgetőtársunk, ő a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony főplébániának a plébánosa. A mai Jó hogy vagy Életvédők Szövetsége plenáris ülésének több témája is volt. Soroljuk fel, hogy milyen témák köré szerveződött a mai nap.
Először is megszólalt ez a csodálatos munkatársunk, Palojtai Márta, aki Munkácson él és dolgozik, az ottani püspökségnek a részben Caritas igazgatója, részben pedig életvédő referense. Ott olyan csodálatos munkát végeztek, ami a határokon is átívelt, a hatását illetően. Ennek nyomán született meg itt Magyarországon is, és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízást adott Palojtai Mártának, hogy a családreferentúrán belül külön életvédő referensként dolgozzon és szervezze meg azt a hálózatot, amelyik Magyarországon a elsősorban a katolikus egyházon belül most az életvédelem ügyét fogja szolgálni. Ő mutatta be azt a stratégiát, amely mentén majd ez a munka elkezdődött, illetve elkezdődik és kibontakozik majd. Ennek nagyon fontos része majd az edukáció, tehát az oktatás, a tanítás, a tájékoztatás. Itt különböző szinteken valósul majd ez meg, részben egyházmegyei szinten, és egyházmegyei referensek, életvédő referensek lesznek majd mindenhol, és plébániai életvédők szintén olyan munkatársak, akik ezt fölvállalják, kapcsolatot tartanak majd az egyházmegyei életvédő referenssel, és így kiépül egy olyan hálózat, amelynek a munkatársai képzést kapnak. Tehát, hogy tudják azt, hogy milyen érvekkel kell segíteni az egyes fölmerülő témákban a tájékoztatást. A másik nagyon nagy irány a papoknak, tehát az atyáknak, illetve a hitoktatóknak és tanároknak, vagy katolikus iskolák tanárainak a felvilágosítása és egyfajta tudásban való növelése, hiszen nagyon sokszor pont a bioetikai kérdések azok, amelyek a legnagyobb zavart okozzák, és sokszor a gyóntató atyák is gondban vannak egy-egy konkrét eset kapcsán, szerintem nem csak általános elvekről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy a válságban lévő kismama, fiatal, idős, konkrét helyzetekben, élethelyzetekben milyen etikus, illetve az evangéliumnak megfelelő választ tudunk adni. Nagyon lényeges lesz majd a gyóntató atyáknak, a hitoktatóknak, a lelkivezetőknek, a Caritas munkatársaknak, tehát mindazoknak a képzése, akik konkrét kapcsolatban vannak a rászorulókkal. Ez az egyik. A másik, ugyancsak Palojtai Márta volt az, aki ott él Ungváron, tehát személyes tanúként tudott beszámolni arról, hogy ezekben a napokban a háború milyen hatással van az ott élő magyarokra, illetve nem csak magyarokra, hanem az ott élő emberekre. Valami egészen drámai, oda kéne küldeni az anyaországból is az embereket legalább egy-egy hétre, hogy tapasztalják meg, hogy amikor itt panaszkodunk az anyaországban, akkor milyen irtózatos becstelenek vagyunk, és mennyire tájékozatlanok vagyunk a valóságot illetően. Rettenetes az a nyomás, az a szenvedés, az a pszichés, lelki teher, amit hordoznak a családok, a személyek. Ez vonatkozik elsősorban az édesanyákra, az asszonyokra, akik otthon maradtak a gyerekekkel, vagy a idős éppen ápolásra szoruló nagyszülőkkel, férfi nélkül, hiszen a férfiakat, a férjeket azonnal elviszik katonának, vadásznak rájuk az utca végéről, és kénytelenek voltak külföldre menni, és ott nyomorogva dolgoznak hét napon át, valamilyen bérelt lakásban küszködve és szenvedve, szintén távol a családjuktól, legalább olyan pszichés nyomás alatt, mint amennyire otthon az otthon maradottak. És hát bizony sokszor akár a házasságok mennek rá erre, esnek szét a családok, nevelkednek úgy gyerekek, hogy nincs édesapjuk, az édesanyjuknak ezt a szörnyű nyomását szenvedik ők is. Tehát valami olyan áldatlan állapotok vannak, amik nyilvánvalóan ráadásul, hát nem most probléma, csak... hanem hát ez kihat az egész történelem folyamán, mind végig már. Visszavonhatatlanok azok a következmények, az a személyi méltóságot tagadó és életpusztító környezet, amiben ők élnek napról napra. Azután nagyon fontos volt, hogy velünk volt egy régi, kedves életvédő munkatársunk, tehát nem most kezdte elő, és a közösségünk, vagy a barátságunk az nem mostantól datálódik. Máté Zsuzsanna, aki most a KDNP-nek országgyűlési képviselő, lett az új frakcióban, és hát ő személyes beszámolót tartott arról, hogy a parlamentben hogyan zajlott részben az ő interpellációja nyomán a szívhangrendelet körüli vita. És ugye tudjuk jól, hogy a miniszter úr Hegedűs Zsolt, ő az, aki a nagy nevű, nagyszerű és barátunk Hegedűs lelkész családnak a sarja, és hát eképpen valami irtózatos, szegyeztethetetlen konfliktusba került a saját családjával, az övéivel, a nagyon nagy tiszteletnek örvendő Hegedűs püspök úrral, aki az édesapja, és aki mutatta a családnak a fotóját az egyik videón, és hát beszélt arról, hogy ha ez az abortusz, ez legalizál állásra került, akkor ez azt jelenti, hogy az ő családja, az ő gyerekei vajon hol lennének. És beszél nagyon markánsan és nagyon mélyértelműen, elkötelezetten beszél az abortusszal szemben, és annak a legalizációját ugye kizárva, annak a lehetőségét egy keresztény ember számára, és most lám a fia az, aki ezt most megvalósítja. Beszéltünk azon a napon erről, amikor előestéje van a 70 évvel ezelőtt megszületett törvénynek, amelyik legalizálta az abortuszt. Ugye 1956. június 4-én, pont a trianoni tragédia napján egyébként, született meg Magyarországon az abortuszt engedélyező, legalizáló törvény, hogy kettős drámai nap az, aminek az előestéjén vagyunk, egyrészt a trianoni szörnyű nemzetpusztító tragédia előestéjén, másrészt pedig ennek a 70 évvel ezelőtt született tömeggyilkos törvénynek az előestéjén, tehát 70 évvel ezelőtt született ez a törvény, hogy kettős gyásznap az, amit most ülünk, viszont az öröm is ott van, jelen van, hiszen mi együtt vagyunk, egységet alkotunk, és következetességgel képviseljük az életpárti, az életigenlő, az életet ünneplő lelkületet. Szép volt, ahogy Palojtai Márta beszélt erről, hogy mi nem ítélkezünk, mi nem a negatívumokat emlegetjük, csak természetesen a fölött is kell ítéletet mondanunk, hanem mi ünnepeljük az életet, és igent mondunk az életre, a jó, hogy vagy mottunk, az természetesen továbbra is érvényben van. Beszéltünk továbbá azokról a feladatainkról, amelyek a média megjelenések területén előttünk állnak. A Facebook követőinknek most már sok ezres a tábora, még néhány hónappal ezelőtt néhány száz volt már a sok ezres, és több százezres bizonyos podcastjainknak a megtekintése az most már több százezres. Tehát igenis sikerült bevinni a társadalom köztudatába az életvédelem fontosságának az ügyét, kérdését, és hát ennek a fontossága ma nem is külön kíván részletezést.
Szó volt arról, hogy egy nyilatkozatot fognak megírni az életvédelemmel kapcsolatban. Mi lesz ez?
Igen, hiszen a szívhangrendelet az a vita téma, ami most a parlamentben is föllángolt, és az egész társadalmat foglalkoztatja, és amit most a miniszter úr igyekszik eltörölni. Emögött pedig az az alapkérdés áll, hogy vajon az személyes életnek a kezdete honnan datálódik, tehát honnan kell személyes életnek tekintenünk a megfogant életet, és hát a mi álláspontunk szerint, és ebben vallási hovatartozás nélkül egységes az álláspontja a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének, tehát a fogantatástól kezdve személyes emberi életnek tekintjük a megfogant életet, és az ugyanazt a tiszteletet érdemli egészen az e világból való távozású különbségtétel nélkül mindenkire vonatkozóan. És hát a szívhangrendelet most pontosan ezt az alapállást, ezt a meggyőződést, ezt a tudományosan is megalapozott tényt tagadja. Ezzel kapcsolatban kell most majd egy nyilatkozatot tennünk, és ezt követi majd egy sajtótájékoztató konferencia, illetve hát azt szeretnénk elérni, hogy a véleményünk, a tudományosan is megalapozott véleményünk, ez átmenjen a társadalom köztudatába, illetve elérje majd a döntéshozókat is. Hiszen itt nem ideológiai előföltevésekből, vagy éppen keresztény kiinduló pontból alakítjuk ki a véleményünket, hanem a természettudománynak, a biológiának, a genetikának, az orvoslásnak, az alap tényeiből kiindulva tudjuk megállapítani azt, hogy a személyes élet a fogantatástól kezdődik.
Dr. Győri Józsefné, dr. Renyovszky Réna beszélgetőtársunk, ő a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tiszteletbeli elnöke. Mint a felszólalásában elmondta, ők már 1989 óta léteznek, már akkor megalakultak. Milyen célból alakultak meg?
Köszönöm a kérdést, olyan jó erről beszélni, hogy amikor jött a lehetőség egyesületet alakítani, akkor mi már be tudtuk adni rögtön a mi alapszabályunkat, mert már készen volt. És miért akartunk mit egyesületet alakítani? Hogy évek óta, amit mit gyakoroltunk, hogy összejöttünk, együtt imádkoztunk, együtt hallgattunk előadásokat, és egymást erősítettük a szakmai tudásban és a hitben. Végül is ez egy felekezet közötti, tehát mindenféle keresztény felekezetből, akik Jézus Krisztust megváltójuknak tartották, és az ő segítségét várták a munkájukhoz, azok úgy akartak egymásnak segíteni, és egymás tapasztalataiból tanulni, bátorítani egymást. Nagyon jó kapcsolataink lettek külföldi kollégákkal is, mert több országban már megalakult ilyen keresztény orvostársaság, és ők is segítettek és bátorítottak minket, hogy fogjunk össze, hogy tudjunk konferenciákat szervezni, és arra meghívni, és alá itt tudtuk írni, hogy kik hívják a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, tudjunk nyilatkozni. És hát olyan sok tapasztalatunk volt, tehát ott Kelet-Németországban például a kórházi ágyaknak a 10%-a egyházi kézben volt. És láttuk azt, hogy ahol ugye diakonisszák, akik az egész életüket az egészségügyre szánták, meg az Úr Jézust akarták szolgálni, azok milyen légkör tudtak teremteni ott a kórházban, és milyen tisztaság volt, és milyen jó hangulat. És akkor arra gondoltunk, hogy itthon olyan jó lenne, hogyha már szülészeknek segíteni, hogy legalább egy helyen az országban lenne egy olyan egyházi szülészet, ahol a szülészeknek nem kell végezni abortuszt. Mert nálunk, hála Istennek, még az a helyzet, hogyha lelkiismereti okból valaki írásba adja, hogy ő ezt nem végzi, akkor nem kell végeznie, csak megnézheti, hogy meddig marad még ott a kórházban. Elhelyezik onkológiára, vagy úgy ellehetetlenítik, mert ugye egyik szülész se arra esküdött, hogy életeket oltson ki. És akik végzik ezt a munkát, azok mellett azok a kollégák, akik nem végzik, a két lábon járó lelkiismeret. És másrészt pedig csomó munkától mentesülnek, amiket senki nem végez szívesen. Tehát a szülészeknek a helyzete nagyon borzasztó, emiatt, hogy ez az abortusz rendelet van, hogy minden államilag finanszírozott szülészetnek kell lenni egy olyan tímjének folyamatosan, akik a terhesség megszakítást végzik. Tehát ha egy szülészeten kevés a szülész, akkor meg lehet érteni azt, hogy nagyon nehéz ebből kivonni valakinek magát. Tehát a Keresztény Orvos Társaságnak nagyon sokféle feladata van, egyrészt az etikát betartani az egészségügyben, ezt is propagáljuk és tudatosítjuk a kollégákban. Másrészt pedig ilyet, hogy az életnek az elejét védeni, az életnek a végét védeni, és különböző kérdések merülnek föl a kollégáknak az életében, amit, hogyha jár is valaki templomba vagy gyülekezetbe, azt ott nem tudja megbeszélni, mert ezek nagyobb részben orvosi titkok is. És nem is érdekli a többi embert. Tehát olyan jó érzés az, hogy vannak olyan kollégák, akik szintén az Úr Jézusban bíznak, és úgy szeretnék végezni a munkájukat, hogy az neki tetsző legyen. Tehát ezért alakult például a szülészek a kezdetben egy külön csoportot alakítottak, az volt a nevük, hogy Szülészek az Életért. Hát ez a csoport nem sokáig maradt meg, mert kivétel nélkül elkerültek a szakmából ezek a kollégák, kihelyezték őket onkológiára, vagy pedig járóbetegrendelésre, tehát nem dolgozhattak szülészeti osztályon, és volt, aki elhagyta a pályát. És ez egy olyan szomorú dolog, hogy akkor elkezdtünk azért küzdeni, hogy legalább egy egyházi kórház legyen, ahol nem végzik, és ott kinevelődhet egy olyan keresztény szülészgárda, akik mégis elérhetik a szakmai csúcsot, lehetnek főorvosok, vagy akár professzorok is. Néhány évvel ezelőtt letettük a Bethesda kórházban ennek a lehetőségének az alapkövét, de aztán kevés lett a pénz hozzá, úgyhogy nem valósult még meg, hát ez még továbbra is a vágyaink közé tartozik. De hát mondhatnánk más területeket is, de nekünk az is nagyon fontos feladatunk, hogy az egészségügyi személyzetnek a kiégését megelőzzük. Olyan előadásokat tartunk, hogy nem csak az orvosok, meg az ápolók, hanem mindenki, aki a kórházban dolgozik, az legyen olyan lelki erősítés alatt, erre szolgál például az újságunk, amit évente négyszer, ahogy sikerül négyszer vagy háromszor kiadunk, hogy kedvük legyen bizonyságtevő, tapasztalatokkal bíró emberek írnak vele, és bátorítják, kedvet csinálnak és erősítik az egészségügyben dolgozókat. Mert az a tapasztalatunk, hogyha valaki belép egy kórházba, akkor már szinte a portán olyan fontos az, hogy úgy fogadják azt a beteget, hogy érezze azt, hogy egy ilyen otthonos meleg légkörbe került. Nem beszélve arról, akik aztán már levetkőztetik a balesetet szenvedettet, hogy milyen megjegyzéseket tesznek, vagy hogy az, aki a műtétre készülőt, hogy bátorítja. Ezeknek mind nagyon-nagyon fontos szerepe van, és az orvosoknak is, hogy sokszor találkoznak az orvosok is, meg az egyéb egészségügyi dolgozók is elégedetlen, arrogáns hanggal, hogy az hogy tudja egy ilyen lelkileg felkészített, aki föl van fegyverezve a Szentlélektől, hogy tudja ezeket nem meghallani, vagy helyére tenni, vagy kedves szóval válaszolni rá. Tehát ezek mind összefüggnek, és ezért az egészségügyben való misszió is nekünk nagyon fontos. Nem arról beszélek, hogy bejön egy beteg, és akkor azt mindjárt teljesen a megtérésig meg tudjuk győzni, hogy Jézus Krisztus az Úr, ő meghalt értünk, feltámadt, és mennybe viszi mindazokat, akik hisznek benne, hanem csak egy lépéssel, hogyha az egy bátorításban benne van, hogy nyugodjon meg, az Isten megsegíti, vagy valami egyéb jelét adja annak, hogy hite van, és lehet, hogy az lesz az első lépés annak az embernek az életében, ami után nyitottabbá válik egy következő bizonyságtevőnek, vagy akár a lelkésznek a gyülekezetben, ha elkerül oda. Tehát ilyen nagyon sokrétű a feladatunk, és tulajdonképpen nagyon szép, de nehéz úton haladunk. Feladatnak tartjuk azt is, hogy a társadalmi életben hangot adjunk a keresztény véleménynek, és így, amikor valami olyasmi történik, amiben határozott véleményünk van, akkor annak megpróbálunk hangot adni. Most is készül sürgősen egy nyilatkozat azokkal a csatákkal kapcsolatban, amik most a parlamentben vannak.
Budapesten voltunk a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének plenáris ülésén. Császi Erzsébetet hallották.
A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége több szervezetének képviselője is tartott előadást tevékenységéről júniusban Budapesten, a Szent Kinga közösségi otthonban. Közülük kérdezte Császi Erzsébet Csávás Imrét, a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány elnökét, dr. Oszti Zoltán, a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége alapító tagját, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosát, és dr. Győri Józsefné dr. Drenyovszki Irént, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága tiszteletbeli elnökét. Húsz éves a Démétér Alapítvány, amely létrehozta a Démétér házat, ahol a csontvelő transzplantáción átesett gyermekeknek és szüleiknek nyújt biztonságos, otthonos környezetet a gyógyulási folyamat során. A Démétér ház vezetőjével Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője beszélget.
Beszélgessünk magáról, a születésnapot ünneplő alapítványról. Mit kell tudni róla, és hogy jött létre egyáltalán a Démétér Alapítvány?
A Démétér Alapítvány 2006-ban jött létre a csontvelő transzplantáción áteső gyermekek és családjai részére. Ennek azért volt nagyon nagy jelentősége, mert a csontvelő transzplantáció az egy hosszú kórházi kezelést igénylő beavatkozás és folyamat, és mivel hogy a Szent László Kórház gyermektranszplantációs osztálya országos feladatokat lát el, ez azt jelenti, hogy az ország minden részéből érkeznek hozzánk betegek, tehát több száz kilométerről. Az viszont fontos, hogy a szülők azok aktívan részt vesznek az ápolásba, tehát ők folyamatosan ott vannak a gyermek mellett, és nem volt lehetőség arra, hogy bárhol normálisan pihenjenek, volt, hogy az autóba aludtak, vagy a gyerek mellett egy széken, tehát nagyon-nagyon tarthatatlanok voltak ezek a körülmények. És 2005-ben felszabadult egy pavilon egyik oldala a Szent László Kórház területén, és a Kriván főorvos úr, aki a gyermekcsontvelő transzplantációs osztálynak a vezetője volt, ő beszélt a kórház vezetésével, és rendelkezésre bocsátották ezt az épületszárnyat, és akkor óriási társadalmi összefogással 2006-ban 6 apartmannal sikerült átadni a Démétér házat.
Ma már 14 apartmanba fogadhatják a szülőket.
Így van, ez folytatódott 2009-ben, amikor már szűknek bizonyult a ház, és akkor a közösségi térrovására tudtuk csak az apartmanok számát 3-mal bővíteni. Viszont 2015-ben megkaptuk az egész épületet, és nem csak új apartmanokat, hanem azokat a szociális helyiségeket is sikerült kialakítani, ahol a gyermekek és a szülőknek a rehabilitációja zajlik. Tehát van tornaszobánk, pszichológus foglalkoztatunk, tanulószoba, tanári szoba, a lelki gondozónak van saját helye, ahol félre tud vonulni a szülővel. Tehát minden olyan foglalkozáshoz, ami azt támogatja, hogy a gyerekek maradhassanak, a szülőknek meg segítsünk felszínen maradni, biztosítva van a hely is.
Hogy milyen nagy szükség van rá, azt itt mi is nagyon jól érzékeljük, hiszen nekünk a stúdiónk ugye Miskolcon van, a központi kórházban, ahol is van nekünk egy gyermekegészségügyi központunk, melyben a csontverő transzplantációs osztály nagyon sok kisbeteg fordul meg, és itt van nekünk egy úgynevezett Ronald házunk is. Valami hasonló céllal jött létre ugye Anna a Ronald ház, hogy a szülők a gyerekük mellett lehessenek, tartózkodhassanak, mert hát a lehető legnagyobb szükség van ilyenkor a szülő gondoskodó, szerető jelenlétére, meg a támogatására, mind a beavatkozás, mind a rehabilitáció során, már pedig elég hosszú időt töltenek például egy ilyen boxban bent a gyerekek a csontvelő transzplantáció elvégzése után.
Ez így van, igen. A különbség a Ronald ház meg a Démétér ház között az az, hogy nekünk lehetőségünk nyílt arra, hogy ne csak egy apartmanházként működjön, hanem tényleg egy minden szempontot figyelembe véve támogató programot is mellé raktunk. Ezt 2009-ben egy pályázat kapcsán sikerült ezt a programot egyrészt kidolgozni, másrészt felépíteni. Ez azt jelenti, hogy ami nekünk rendkívül fontos, hogy a családok együtt maradhassanak, támogatást kapjanak a szülők, támogatást kapjanak a gyerekek, de ami a legfontosabb, hogy a gyerek amellett, hogy beteg, elsősorban gyerek maradhasson. Tehát tanulhasson, játszhasson, ne maradjon ki olyan programokból, amik miatt azért nem mehet el, mert nem mehet közösségbe. Tehát itt gondolok arra, hogy mi Halloweenkor tököt faragunk, jön a Mikulás, jön a Jézuska, évnyitó, évzáró, tehát minden olyan ünnepet megünneplünk, és igazi klassz bulikat szervezünk a gyerekeknek ezeknek az eseményeknek kapcsán, hogy ne legyen az, hogy azért, mert ő beteg, még az élményekből is kimaradjon.
Igen, hát itt egyszerre kell őrizni azt hiszem az intimitást és a közösséget, tehát mind a kettőre figyelni kell, mert bizony van olyan szituáció, amikor igenis az intimitás felerősödése kell, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon, máskor meg a imént említett közösségépítő.
Igen, ezért fontos az, hogy minden családnak saját apartmanja van. Az apartman az egy lakószoba és egy fürdőszoba, és két nagy közösségi konyhánk van, ahol a családok együtt tudnak főzni. Este, amikor van egy kis nyugalom, akkor össze tudnak ülni, ami nagyon jó alkalom, hogy ilyen önsegítő csoportok alakuljanak ki. Ugye a csontvelő transzplantáció, ahogy már ezt említettük, egy hosszadalmas folyamat, és rendkívül fontos az, hogy minden család éppen más stádiumában van a beavatkozásnak, tehát azok, akik már jobban vannak, azok tudják támogatni azokat, akik még a legnehezebb résznél tartanak.
Itt van a sors közösség ereje, ugye?
Így van, egyértelmű. Tehát azt gondolom, hogy annál jobban senki nem tudja megérteni ezeket a családokat, mint akik maguk is keresztül mennek rajta. Természetesen emellett rendkívül fontos az a fajta segítség, amit a lelki gondozónk nyújt, aki főként a szülőkre figyel nagyon oda, mert én azt gondolom, hogy és ezt tapasztalom is, hogy a gyerekeket lelkileg kevésbé viseli meg ez az egész, mint a szülőt, ugyanis én azt gondolom, hogy annál nagyobb tragédia nem történhet az ember életében, mint hogyha a gyermeke ilyen súlyos betegségen esik át, és ezeknek a szülőknek óriási erőre van szüksége ahhoz, hogy ezt a nehéz időszakot átrészeljék, és ez az, amiben mi feltétlenül és mindenképpen segítünk és támogatjuk őket. Természetesen a gyerekeknek a lelki támogatása is rendkívül fontos, velük zeneterapeuta, meseterapeuta, pszichológus, szakpszichológus foglalkozik. Tehát a szülőre és a gyerekre, de ha a egész család nálunk lakik, akkor a testvérekre is nagyon odafigyelünk.
Ez benne foglaltatik, gondolom, az úgynevezett DMT programban, mert tehát mind a lelki gondozás, mind amire utalt az imént a közös programok, vagy éppen pszichológiai segítségnyújtás, ez a részét kell, hogy képezze, ugye?
Így van, ezek, amiket elmondtam igazándiból, ezek a DMT programnak az alappillérei, és természetesen akkor, amikor a szülők hazakerülnek, akkor se engedjük el a kezüket, bármikor számíthatnak ránk. Hát van most már egy utógondozó rehabilitációs központunk Dobosszan a Zugon, ahol kialakítottunk egy gyönyörű területen, az egyik oldalon erdő, a másik oldalon a körös folyik, és egy hatalmas zöld terület, nagy nyugalom. Egy 5 apartmanos házunk van, és egy olyan komplexumot alakítottunk ki, ahol mindenféle szabadidő tevékenységre lehetőség van. Az a jelentősége ennek a háznak, hogy akkor, amikor a családok hazakerülnek, nagyon nehéz vissza zökkenni a normál kerékvágásba, és mi ebben szeretnénk segíteni őket. Ugye az teljesen természetes, hogy akkor, amikor egy gyerek hosszú hónapokig, úgymond a széltől is óvnunk kell, és akkor visszakerül a normál életvitelbe, és a szülő nagyon nehezen engedi el azt a fajta túlféltést, ami teljesen természetes ilyen esetben. És ebben a központban mi abba segítünk a családoknak, hogy visszarázódjanak, és akkor, hogyha szakmai felügyelet mellett mi megengedjük a gyereknek, hogy bemenjen a merencébe, vagy hogy szappozzon a körösön, akkor amikor hazamennek, akkor a szülő is sokkal bátrabban meri mindezeket a dolgokat végigcsinálni, meg megengedni a gyermekének, mint enélkül az átmeneti segítség nélkül.
A gyöngyház egyébként kinek, minek köszönhető?
Hát a régi történet 14 évvel ezelőtt megszűnt egy alapítvány, és mi megörököltük tőlük ezt az ingatlant. Viszont akkor mi még Budapesten építkeztünk, mert ugye az első és legfontosabb célunk az volt, hogy az éppen aktuálisan transzplantált gyermekeket és családjukat tudjuk a lehető legjobban ellátni, és ugye akkor 2009-ben volt bővítés, 15-től kezdődően 17-ig, utána Budapesten a kertet építettük meg, a ház köré játszóteret a gyerekeknek, és 3-4 évvel ezelőtt jutottunk el oda, hogy gondolhattunk arra, hogy ezt a régen megálmodott rehabilitációs központot abban a gyönyörű környezetben létrehozzuk, és akkor kezdtünk el ott építkezni, és ennél természetesen megint óriási társadalmi összefogásra, meg felelősségvállalásra volt szükség, mert a mi alapítványunk cégek és magánszemélyek támogatásából tartja fenn magát, és az ő segítségükkel tudunk fejlődni is.
Hát erre nagy szükség van. Azok a családok, akik már lakói voltak a apartmanháznak, vagy netalántán a szaradúi gyöngyháznak, azok között gondolom, hogy szorosabb kapcsolat alakul ki, és ez a kapcsolat ez nem múlik el a távozás után sem. Ezt figyelemmel tudják kísérni?
Abszolút. Tehát én nekem van olyan kapcsolatom, aki 25 évvel ezelőtt volt a transzplantáció, akkor, amikor én még a gyermek intenzív osztályon dolgoztam, és máig felhívnak, ha valami problémájuk van. És nem csak engem, bárkit a DMT csapatból, ha segítségért fordulnak hozzánk, ott vagyunk, de nem csak akkor a segítségre van szükségük, hanem jönnek kontrollra akkor mindig meglátogatnak minket, eljönnek körülnézni, beszélgetni, egy kicsit nosztalgiázunk, tehát a kapcsolat az megmaradt, és hát most ez a 20 éves évforduló, ez most megint egy nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy megszólítsuk azokat a családokat, akik valaha is a Démétér házba laktak, és
találkozhassanak. Hát
igen, szeretnénk az év végén, ugye december 6-án volt az átadó, mi november környékén szeretnénk egy nagy gálát, ahova egyrészt a volt lakóinkat hívjuk meg, másrészt meg azokat a támogatókat, akik nélkül nem jöhetett volna létre a Démétérház és az egész Démétér program, és egy közös ünnepléssel szeretnénk az évet zárni.
Műsorunk ezzel véget ért. Az összeállítás elkészítésében munkatársaim voltak Bercesi András, Birincsik Márton és Vasvári Bernadett. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.